Champs-Élysées. Közeledett az ősz, és nekem újra az elégedetlenség vastag íze tapadt az ínyemhez. Austerlitz és vége? Most már megkerestük, amit kellett, és ez Párizsban egy szó. Volt nagyító felszerelésünk és házi szolgánk, akinek formasapkáján aranybetűkkel ez állt írva. Photo Bukes Arts. Beláttam, hogy csúnya vonás bennem ez a túlzott becsvágy, amellyel hálátlanul nem érem be az eddigi rendkívüli eredményekkel, de úgy éreztem, hogy áttörő győzelmek nélkül csak akkor tekinthetném nyugvópontnak a célt, ha elérném a lehetőségek csúcsát. És most, mintha megfenek lett volna velem a karrier rakétahajtóműve. A hangyamunka nem elégített ki. Alig dolgoztam valamit. Naphosszat kószáltam a bulvárokon, és a gép, mint szimbólummá elevenedett szemrehányás csüngött az oldalamon. Egy ilyen nap estéjén betértem a híres Glob kávéházba, melynek szuterénye biliárdasztalairól híres Párizsban. Egy ismerős felhívta figyelmemet az albán hercegre, aki az egyik hátsó asztalnál játszik, dákó nélkül. Ujjaival pergeti a golyót, és 30 frankba fogad egy partit. Az asztalt nagy csoport vendég vette körül, és egy elegáns ember a nézősereg közepén pergette a golyókat. Meglepetéssel láttam, hogy az albán herceg, nyomor különítményünk legdrámaibb tagja, Ribári, az emigráns. Öt ujjahegyét kenegette gondosan biliárdkrétával, és közömbösen lesiklott rólam a tekintete. Nyugodtan pörgette a golyót. 99? Számolta valaki. Én sem ismertem fel az albán herceget. Kimentem újra az utcára, elvegyültem a lármás esti tömegbe, és egy gondolatom, egy ötletem nem volt. Szinte kongtam belül az ürességtől, a kedvetlenségtől. Valaki megérintette a vállamat. Ribári ért utol. Együtt mentünk a nyüzsgésbe. Barátom, nehéz mesterség ez, mondta, és ment mellettem. Hogy megy az emigráció? Kérdeztem. Ne is kérdezd, az oroszok nem adnak semmit. A lengyel szocialisták rájöttek, hogy horvát szeparatista vagyok. Maradt még a spanyol királypárt, de most azok is nehézségeket csinálnak. Egyesültek ugyanis a francia royalista párttal, és csak annak fognak kiutalni segélyt, aki részt vesz hónap a tüntetésben. Persze, inkább ott hagytam a segélyt. Hol lesz a tüntetés? A köztársaságiak felvonulnak az invalidhez, és a király rikkancsai megzavarják a felvonulást. Valószínűleg az Etoile-nál, vagy a Champs-Élysées-nél kezdenek ki velük. 10 órakor. Elhatároztam, hogy ott leszek, bár ez legjobb esetben is csak egy jó riportnak ígérkezett. Másnap 10 órakor az Etoile-hoz siettem. Már messziről láttam, hogy későn jöttem. Kíváncsi ácsorgók tömegét zavarta a rendőrség. A Champs-Élysées-t kordon zárta el, és a hotelek mentén véges végig veszteglő taxik sofőrjei aggódva álltak, kívül szorulva a tömeg közé. 8-10 fotóriporter harcra kész fényképezőgépekkel ácsorgott ott tehetetlenül. Messziről csörömpölés, kiabálás hallatszott zavarosan. Mentőautó jön búgva, riadó készültség érkezik, a legénység leugrál, futnak a zavargás irányába. A lárma egyre élénkebben hangzik a távolból. Tűzoltó autó fordul be. Lövés. Felfor bennem a riporter. Körülnézek, hogy lehetne átjutni a kordonon. Jobbra tőlem egy autó áll, az első abban a hosszú-hosszú sorban, amely végig vesztegel a Champs-Élysées-n a kordonon belül. Végre is mi történhet? Egy másodperces latolgatás, hirtelen felfut bennem az izgalom, egyetlen szökkeléssel felugrom az első autó hűtőjére, onnan a tetőre. Többen kiabálnak, egy rendőr a bokám után kap, de már nem ér el. Utánam hajított gumibotja elzúg a fejem mellett, és rohanok. Hatalmas ugrásokkal szelem át a nyaktörésre alkalmas nagy hézagokat. Bent vagyok az ütközetben. Ott kavarok körülöttem a tömeg. Gumibotok puffognak, ordítás, csörömpölés, fügy, sikoltás, igazi csata. Mellemre szorítom a gépet, és egymás után kattintom. Jobbra-balra fordulva készítem a felvételeket, egymagam az autó tetején, kellős közepén a dióhéjban lejátszódó forradalomnak. Egy kődobás talál arcom, kiveri az egyik fogam. Még egy felvételt csinálok. Két rendőr jön felén futva. Körülnézek. Mögöttem egy ívlámpa. Elkapom az oszlopát, és felmászok jó darabon. Combjaimmal átkulcsolom a lámpavasat, és keresek új témát. Egy üzletből fűszál ki, és a tűzoltók lucskos, közrefogott csoportokat szállítanak el, Az aszfaltot törmelékek, kalapok tarkítják, és az utolsó lemezre a felborított autóbuszt kapom le. Üres az utca, helyreállt a rend. Lecsúszom a lámpavasról, törölgetem az arcomat, köpködöm a vért. Egy fiatal ember lép ki mellettem lévő házkapuján, és udvariasan megszólít. Legyen szíves, monsznyőr, jöjjön velem! Mint hogy barátságosan invitál, követem. Előkelő dolgozó szobába vezetett. Az íróasztal mögött hatalmas emberű, azonnal megismere, az újság király. Mint egy roppant keleti bálvány úgy ülött és sokáig nézegett, aztán furcsa, vékony orrhangon szólt. Gratulálok, végignéztem a bravúrját. Maga elszánt és ügyes ember. Hol dolgozik? Nem vagyok szerződésben. Ügynökölök a riportjaimmal. Látatlanban megveszem a képeit. 1000 frankot adok. Szép ár volt, de én 1000 franknál többet akartam itt elérni. Nem is pénzre vágyultam. Elhatároztam, hogy jellemesnek mutatom magam. Sajnos a képek nem eladók, feleltem udvariasan. Úgy. És miért nem eladók? Még tegnap értesültem a tüntetésről, és lekötöttem magam a Petit Parisiennek 800 frankért. Persze egy szó sem volt igaz az egészből, de mert nem volt alapom rá kitűnő jellememet bemutatni, tehát teremtettem egy ilyen alapot. Kap tőlem 3000 frankot, ajánlotta megfontolt hangon. Nem a pénzem múlik, főszerkesztő úr. Sajnos megállapodtam. Szóbeli megállapodás volt? Ugyanannyi nálam, mint az írás, gondolkodott. Adok 4000 frankot, és nem bánom, vigye a képek felét a Parisiennek. Nagyon sajnálom, hogy ilyen alkalom kínálkozik, és el kell mulasztanom, de ismétlem, nem a pénzem múlik. Egy pillanatig álltam, aztán meghajoltam, és elindultam az ajtó felé. Utánam szólt. Monsieur? Visszafordultam. Néhányszor végignézett. Mennyit keres egy hónapban? 4000 frankot, mondtam szemrebben és nélkül. 5-öt adok, ha ezentúl csak nekem dolgozik. Ezeket a képeket viheti a Petit Parisienhez. Sikerült. Ha nem hazudok, a Petit Parisienről, amely lap mellesleg 600 frankért vette meg a képeket, talán akkor is szerződtet, de nem azzal a rendkívüli benyomással, amelynek, erről most meg vagyok győződve, következménye volt további sikeres pályafutásom. Így kerültem a laphoz 5000 frank fizetéssel, mint első fotóriporter. Ez volt Arcole, ahol néhány üres dob pufogtatásával egy egész hadsereget pótoltam. A Photo Beaux Arts átkerült a Champs-Élysées-re. Az újság naponta küldött ki riporterével miniszterekhez, világhírességekhez, operabálba és esküvőkre fényképezni. Előkelő összeköttetéseimet a Photo Beaux Arts javára értékesítettem sikeresen. Cégünk hirtelen fellendült, csak elsőrangú munkával foglalkoztunk. Természetesen már cégtársak voltunk négerrel, és a bevételt kiadást megosztottuk. Az öreg jó indulatát különös mértékben bírtam. Sokszor megszólított, elbeszélgetett velem, elmondatta életem történetét. Gyakran mentem be hozzá, és előadtam valamelyik riportötletemet. Ezeket legtöbbször jónak találta. A magyar kolónia gyérszámú előretörtjei között Zombori aratta a leghangosabb karriert. Első filmje beigazolta a rendezőt, nagy sikerrel mutatták be. Az ex-festőművész nagyszerű lakást bérelt Versailles-ban, és autón járt be a felvételekre. Magához vette Kárpát Rönét titkárnak, és Pataki Máriának adott úti költséget, hogy hazautazzon. Ő maga kísérte ki a pályaudvarra, megvárta, amíg elindul a vonat. Mária azután a rendező pályaudvarnál leszállt, és este már a Pigálon volt. Mit csinált volna otthon? Bárhol végeztem a napi munkámat, este visszatértem a műterembe, újra felvettem a kopott ruhát, a rossz kalapot, az eltaposott cipőt, és így mentem haza a Montparnasse-ra. Úgy értem, mint valami elátkozott királyfi. Esténként, amíg nekem régen elporlatt álcámat, az elkeseredett ifjú titánt kellett alakítani, addig Nedda számomra érdektelen művészi és társadalmi kérdéseket fejtegetett szenvedélyesen. Vlasta esete felett érzett csalódása már nem vette annyira le. Lassan visszatért a vitatkozó kedve, az eréje, a rugalmassága, amellyel szembefordult a küzdelmeknek. Most is kölcsönkértem minden héten néhány frankot, csak azért, hogy ő is nyugodtan kérjen tőlem, ha megszorul. őszre fordult az idő. A Bois de Boulogne kavicsos sárga útjai rőcínű levelekkel, őszi szeméttel teltek meg, és sűrűn permetezett az apró szemű, tartós párizsi eső, az északi tengerről látogatóba járó ködök és az influenza járvány. Egyik este Neddát köhögve bíbor színarccal találtam otthon. Léhegett, félrebeszélt és hideg szobába feküdt. Azonnal orvosért telefonáltattam és befűtöttem. Mire az orvos jött, ijesztően felszökött a láza. Állandóan beszélt bolgárul, és egyik oldaláról a másikra dobta magát. Kérem, ez influenza, mondta az orvos, miután megvizsgálta. Nem látszik könnyű lefolyásúnak. 2 óránként hidegvizes törzsborogatást kell adni. Csak az mentheti meg a tüdőt. Elment. Töprengve jártam fel és alá. Most mit csinálja? Hogy borogassam hónajtól a derekáig 2 óránként? Hogy éljek vissza egy önkívületben lévő nő helyzetével? Viszont ha nem csinálom, reggelre tüdőgyulladást kaphat. Végre is. Az életéről van szó. Megcsináltam a priznicet, aztán odaültem az ágya mellé, és vigyáztam, hogy ki ne takarodzom. Éjfélre felszökött a láza. Beléje erőszakoltam a kinint. Egy pillanatra kinyitotta a szemét, megfogta a kezem, és úgy aludt el. Ettől nagyon boldog voltam. Így aludtunk kéz a kézben. Ő az ágyában, én ruhástól a fotelben. Reggel jött az orvos. Javulás már az is, hogy nem rosszabbodott. Nem lehet más tenni. Kinint és priznicet. Egész Párizs influenzás. Nagyon kell vigyázni. Sokan pusztulnak el az idén. Délután kezdődött a krízis. Felszökött újra a láz. Tudtam, hogy ezek a döntő pillanatok. Idegességemben, a tehetetlen segíteni akarás vágyában a lábfejét dörzsölgettem, és úgy éreztem, hogy ez segít. Elaludt. Álmában beszélt. Többször mondta Vlasta nevét, egyszer az enyémet. Hajnal. Szinte egyik percről a másikra elmúlik a láz. Az arca élénkpirosból halovány sárga színű lett. 9 órakor magához tért. Vizet kért. Fáradt, nyöszörgő hangon beszélt. Mióta fekszem? 2 napja. Hirtelen elámult, ilyetten nézett rám. Ki tette rám a borogatást? Csak hideg vér segíthetett. A doktor azt mondta, hogy másképpen nem lehet megmenteni a tüdejét. Mit tett volna maga az én helyemben? Itt fekszik egy bajtársam, mellesleg nő, és vagy borogatást rakok rá, vagy hagyom, hogy halálosan elhatalmasodjék rajta a betegség. Lehúnyta a szemét, összeszorította az ajkát, és nagyon piros lett. Sokáig feküdt így mozdulatlanul. Láttam, hogy nem alszik. Délben húskivonatból készült úgynevezett viandőlevest hoztam a vendéglőből. Megitta az egészet, és szemeibe újra visszatért az élet. Hálás, és mégis furcsa, szigorú pillantásokkal nézett rám. Ez a lány nem hitt a jóságban. Ezt nem simogatta anya, nem olvasott Verne könyvet fehér, meleg gyerekszobába. Ebben a lányban régi balkáni tragédiák, szláv durvaságok mélyítették ki azt a hitetlenséget, amelyben az emberi közösségtől elriasztva állandó lelki forradalomban élt. Megszokott mozdulatával az éjjeli szekrény fiókjából kivette cigarettát. Szeliden elvettem tőle, és az egész dobozzal együtt zsebre tettem. Adja kérem ide a cigarettámat, mondta élesen. Eszem ágába sincs. Legalább egy napig még nem dohányozhat. Nem tűröm, hogy gyámkodjon felettem. Holnap egészséges lesz, és akkor, ha úgy tetszik, bevonulok innen a menhelyre lakni. Most pedig nem gyámkodásból, hanem egyszerűen az ököljog alapján, mint erősebb, megakadályozom abba, hogy dohányozzék. Dühösen hátat fordított, én pedig újságot olvastam. Másnap felkelt. Az incidens nem említette, de egy szót sem beszéltünk. Az éjjeli szekrényén egy engedélyezett cigarettát talált. Azt 2 részben elszívta. Délután is hallgattunk. Lesuványodott arcát nézte a tükörbe, füzeteivel babrált, körmei tápolta, aztán olvasott. 5 órakor váratlanul így szólt. Nem szeretem Carlyle-t. Megint csak elállt az eső, és előbukkant a nap. Néhány élettelen távoli hűvös sugárral ajándékozta meg Párizst, és ahogy kinéztem az ablakon, a keskeny utcára, láttam, amint a járda pereme mentén barna színű, sebes sodrású, keskeny ár rohan a csatorna felé. Duruzsolt a szamovár.